állt a szobában. Az igazgató felszólított, hogy játsszak valamit. Hován tanár úr majd vizsgáz. Hamar lefizettem a beírási díjt, s leültem az zongorához. Hován mellém ült, s elkezdte eszmoll skála. Miután az eszmoll skálát, meg mindenféle domináns, etc. akkordokat eljátszottam, s miután elmondtam, hogy milyen etűdöket végeztem, megpróbálták a hallásomat. Hován leüti az eszmoll hármas hangzatot. No már, annak rossz hallása van, aki az eszmoll skála után fel nem ismeri az eszmoll hármast. Az igazgató nagyon megvolthatva, megsimogatott, s mindjárt a folyosón, már le kellett mennie, mert hegedűből felvételi volt, azért az én vizsgám csak rövid volt, elbeszélte, hogy milyen tehetség, etc. etc. Még az irodába mondta, s be is jegyezte, önt felvesszük a harmadikba. Én nagyon megörülve szaladtam az akadémiai lépcsőkön lefelé, talán 5 lépcsőt vehettem egyszerre. Budapest, 1894. szeptember 14-e.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn-on koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydn.com.
Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
Reklámot hallottak. Kedves hallgatóink! A közmédia átalakítása miatt augusztus 15-éig a Kossuth Rádió frekvenciáin a Bartók Rádió műsora szól. Köszönjük megértésüket!
Halljad, Izrael! A zsidó felekezet fél órája következik.
Itt a Kossuth Rádiós, benne a Halljad, Izrael. Üdvözlöm a kedves hallgatókat 2026. július 10-én, avagy a Luach, azaz, mint azt önök tudják, a zsinagógai naptár szerint 5786. támusz havának 25. napján. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Brajer Péter. Műsorunk a Magyar Rádió Kunigunda utcai központjának egyes stúdiójából jelentkezik, és akkor nézzük is a mai tartalmat. A heti szakaszt Fináli Gábor rabbi ismerteti. Többek között az európai makabi játékokról, és a szeretett kórházról is kérdezem Grosz Andort, a Mazsihisz elnökét. Nehéz fába vágta a fejszét Károlyi Kirchhoff László, a Mazsihisz és a BZH nemrégiben megválasztott főigazgatója. Vele beszélgetek az előtte álló kihívásokról, feladatokról. Az egyházi kórházakról szóló sorozatunkban ezúttal dr. Hegyi Henrik, a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórház főigazgatója szólal meg. Tartsanak velünk!
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
אז אהתי סקסונג מתות מסה, אי דופלה אהתי סקס, אמינק oly sok témája közül egyet fogunk kiemelni, de megemlítem, hogy ebben a két heti szakaszban, ebben a dupla heti szakaszban, amivel véget ér Mózes negyedik könyve, megemlítettek Izrael földjének határai. Ez a sokadik verziója annak, amit a Mózes könyvben olvasunk a határokról, már ott sem biztosak Izrael határai. Illetve a törzsek vándorlása, a leviták menedékvárosai és egyéb városai. Megemlítettek a fogadalomtételeknek a szabályai. Mi van akkor, hogyha nem a családfő tesz fogadalmat, hanem gyermek, kislány vagy feleség? Ugyanígy ebben a dupleti szakaszban beszélnek Gad és Ruben törzsének a Jordán túli letelepedéséről, a meghódított területek, a midjaniták, ammoniták területeinek belakásáról, hogy milyen feltételekkel maradhatnak és telephetetnek le ott, nem a Szentföld közvetlen területén. Beszél a hajt szakaszunk a brutális háborúról, amivel lezárták a mindjárítákkal való konfliktust, mivel azok ugye bálványimádásra sodorták Izrael fiait az előző heti szakaszokban. Beszél a heti szakasz az edények kikóserolásáról, illetve a zsákmányokról. Ebből a dupla heti szakaszból a Massey, a vándorlásnak az állomásairól kapcsán szeretnék pár gondolatot megosztani. Matot Masseyből a második heti szakasz Massey Izrael vonulásáról, vándorlásáról beszél, arról, hogy merre mentek és hogyan mentek Izrael fiai azon a két hetes, három hetes úton, három hét helyett 40 évig, ami végül is egy generációváltást okozott, azért is történt, hogy már egy új generáció kerüljön a Szentföld határára, a célegyenesbe. És most Mózes életének legvégén, a finisben visszatekint és felemlegeti az utazást, a vándorlást. 42 állomást említ meg, hagyományos kommentárok megemlítik, hogy mutassa a Tóra, hogy Isten nem folyamatosan meneteltette Izrael népét, hanem volt benne bőven pihenőhely is. Egyennél még szebb, amire Stanhuma gyűjteményből arról beszél, hogy esetleg ahhoz lehetne hasonlítani, amikor egy apa a beteg fiát elviszi az orvoshoz, és sok megpróbáltatáson keresztül, miután eljutnak és meggyógyul a fiú, visszaemlékeznek és nosztalgiáznak a hosszú útra, ami mindenfajta megpróbáltatás érte őket. Eddig a hagyományos kommentárok. De ha megnézzük a Tóra eredeti egyszerű olvasatát, az egész Tóra utazással, mozdulással, a keretek közül való kilépéssel kezdődik. Nem csak az Édenkertjeből való kivezetés az első lépése az emberiségnek, hanem a zsidó közösségnek Ábrahám elhívása Ur-Kasdimból, illetve Háránból, ahol is ugye Isten mondja neki, hogy menj magadért. A Tóra erről a mozgásról ír, hogy a mozgás szükséges, a mozgás elkerülhetetlen, a mozdulatlanság csak illúzió, mert ha az ember meg is áll, akkor is forog a föld és telik az idő. A változás a zsidóságnak az alapja, az ősapák vándoroltak, belakták a földet, nem telepedtek le. A 40 éves vándorlásban válik a héberek szeretetvedett rabszolga csürhéje néppé Izrael fiaivá, monoteistákká, akik miután bár majd elfoglalják a Szentföldet, de ott is úgy kell élniük, mintha vándorúton lennének, és az összes ünneplésük, a három zarándok ünnep lépésekről szól, hiszen maga a zarándoklat szó is a láb szóba jön a héberben reggel. Minden zsidóság kapcsolatos alapmotívum kapcsolódik a mozgáshoz, a mozgásban levéshez, így például a mikve, a rituális fürdőnek a szent vize, nem lehet állóvízből, folyóvíz, esővíz, forrásvíz kell hozzá, tengervíz. Ugyanígy maga a zsidó hagyományos jogrendszert is járásnak, halachának nevezzük. De a maszoret a hagyomány szavunk is átadást, továbbadást, dolgok mozgatását, tovább mozgatását jelenti, mert semmit nem ér a hagyomány, hogyha egy generációnál elakad. De a héber szó, az ivrinek is az egyik népies etimológiája ugye az, hogy túlparti, hogy átkelt. Ábrám szembe ment a kor szellemmel egyedüliként, ott hagyott családot, normarendszert, berögződést, társadalmi normákat, és egy olyan földre indult el, amit nem ismert. És ez az ismeretlenbe való vonulás, ez maga a massa. Ez a vonulás, a vándorlás, az más egy tervezett kirándulásnál, egy tiulnál, ahol ismerjük a végpontot. Itt nem ismerjük a végpontot, itt maga az utazás egy eszköz, és a változás a cél, és mi magunk addig megyünk el, amíg meglátjuk, hogy hova kell jutnunk. Ezért az ismeretlenbe való utazás a massa.
Vendégünk dr. professzor Grosz Andor, a Mazsihisz elnöke, aki a kuratórium elnöke a Páva utcai Dokumentációs Központ és Kutatói Intézetnek is, és sorolhatnám még meg annyi szervezetnek. Hát először is üdvözölnünk kéne a 22. Nemzetközi Makkabi Fesztivált, melyet tegnap Izrael fővárosában, Jeruzsálemben nyitottak meg 5000 zsidó sportolóval, nagyon népes magyar delegációval.
Így van, ezen a fesztiválon most már hosszú évek óta a magyar sportolók, magyar zsidó sportolók jelentős eredményeket érnek el. Így volt ez 2019-ben, amikor Magyarországon rendezték meg az európai Makkabiádát, és reméljük azt, hogy a mostani játékokon, világjátékokon is jelentős sikereket fogunk elérni. De ennek a eseménynek a sporton kívül van egy másik nagyon nagy jelentősége, még talán nagyobb, mint az, hogy milyenek a sporteredmények, mégpedig az, hogy a világ zsidó ifjúsága, a zsidó ifjúságának sportolói része, az találkozik rendszeresen, és kifejezi Izrael és a zsidóság melletti szolidaritását, és különösen ennek most is, és most van igazán jelentősége, amikor a közel-keleti háború vagy folytatódni fog, vagy éppen csak szünetel, de mindenképpen ez egy nagyon fontos dolog. Szüksége van az országnak arra, és a zsidóságnak szerte a világon, hogy az összetartozást ne csak demonstráljuk, hanem a gyakorlatban is megvalósítsuk. Erről szólt egyébként tegnap az antiszemitizmus a kapcsolatos Európai Uniós Munkabizottságnak az ülése tegnap és tegnap előtt volt Bécsben, ahol a zsidóság jelenkori életével és jövőjével Európában és a világon foglalkoztunk, illetve beszéltünk arról a nagyon erőteljesen fellángolt antiszemitizmusról, amely már a kontinensen is sajnos megvetette a lábát, és azokat a módszereket, illetve azokat a beendő lépéseket beszéltük meg, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 82 év után ne ismételje magát a történelem.
Annál is inkább, mert ezen a megemlékezésen azért volt a kétnapos konferencia is, hisz az ezredik napja volt a fekete októbernek, az október 7-ének, amikor a palesztinok, illetve a palesztin terroristák megtámadták a zsidó államot.
Fontos kihangsúlyozni, hogy itt a palesztin terroristákról beszélünk, csak ezt mindig elfelejtik, amikor Izrael a palesztin nép vonatkozásában beszélnek egyes politikusok, illetve különböző média felületek, hogy itt nem népek ellenállásáról van szó, hanem a terrorizmusról van szó, amely nem csak Izraelt fenyegeti, hanem az egész világot.
Ez így van. Ennek egyik következménye, hogy az Európai Unió külügyi biztosával a zsidó állam külügyminisztere mindenféle kapcsolatot megszakított addig, ameddig bocsánatot nem kér Izraeltől az általa elmondottakkal, ahol nem megfelelő módon emlékezett az 1000 nappal ezelőtt történtekről. És akkor nézzük, mi történik a magyar zsidósággal. Még mielőtt az előző kormány elbúcsúzott, egy európai ország lemondta az Európai Makkabia megszervezését, és a kormány felelősséget vállalt a magyar zsidósággal és a magyar makabiával, hogy a kormány fogja fedezni, de itt fogják megrendezni a következő európai makabiát. Mit tud erről mondani?
Ezeken a tárgyalásokon a Magyarország zsidóság képviselve én is részt vettem, úgyhogy pontosan tudom, hogy mi történt ebben a kérdésben, abban a rövid időszakban, amelyben döntött az előző kormány arról, hogy megrendezi, az országunk megrendezi, tehát itt ugye kormány és állami felelősségvállalásról van szó. Magyarország megrendezi a 28-as Európai Makkabiádát, és erre kötelezettséget vállalt. Én úgy gondolom, hogy itt a politikán felül kell emelkedni annak ellenére, hogy gyakorlatilag a Nemzetközi Makkabi Szövetség, az Európai Makkabi Szövetség azért fordult Magyarországhoz, mint az kevés európai országok egyikéhez, ahol a zsidóság nyugalomba és békébe tud élni, összevetve más európai országokkal, vagy esetleg Észak-Amerikai országokat is lehetjük, vagy a Közel-Keletet. Azt látták, hogy itt nyugalomba és békébe ezt a játékot, azokat a tapasztalatokat felhasználva, amiről már az előbb előbb mondtam, hogy 2019-ben már egyszer volt itt Makabiáda, Európai Makabiáda felhasználva meg fogja rendezni Magyarország ezt az eseményt. Úgy gondolom, hogy nem csak a zsidóságról szól, hanem Magyarországról is szól, a magyar sportról is szól, a magyar sport elismeréséről, az eredményeinek az elismeréséről, és természetesen a zsidó fiatalságról, a zsidó ifjúságról, ahogy az előbbiekben már beszéltünk.
Károly Kirtnoff László, a Mazsihisz és a BZH főigazgatója. Szép jó reggelt kívánok!
Szép jó reggelt!
Először is gratulálunk a kinevezéshez, de már ezelőtt is az intézményben dolgozott. Mennyi időt töltött ott?
Közel 3 évet töltöttem ott egy másik területen, az étkezéssel, a kikonyának a vezetésével, illetve az ehhez kapcsolódó logisztikának az irányításával foglalkoztam.
Megjelent egy hirdetés, hogy vezetőt keresnek ön helyett. Arra a beosztása sikerült-e már találni, vagy 3-400 jelentkező van?
Mi folyik a pályázati idő. Mi látunk a szervezeten belülről alkalmas szemét ennek a pozíciónak a betöltésére, de azt gondoljuk, hogy miután elindult egy nagyon üdvözítő kezdeményezés, hogy pályázati úton keresünk akár főigazgatót is, illetve egyébként annak előtte a konyhának a vezetésére én magam is pályázat útján érkeztem, ezt a hagyományt szeretnénk fenntartani, ha már a zsidóság a hagyományok láncolata.
És akkor már is kérdezem, hogy hogy volt megelégedve, mert idáig az egyik legszebb környezetben lévő budapesti zsidó körzetnek az elnöke, mégpedig itt a belváros kellős közepén, pár percre a Dohány utcától, a belvárostól, a Rumbach Sebestyén zsinagóga, ami vitatott, hogy annak idején ez egy ortodox középvonalon, neológok is ortodoxik is volt, már problematikus, de gyönyörűen a magyar állam segítségével csiliárdokért rendbe lett hozva, és van egy történelmi helyzet is ott, hogy egyszerre két kíle, két közösség is lakik a zsinagógába. Mit tud erről mondani, és hogy volt megelégedve például a konyhának a pénteki fogadásokra szervezett étkeztetésével?
Valójában ugye ez a felelősség nem fog lekerülni a vállamról, azért ezt tisztázzuk, mert a főigazgatói pozíció az...
Annak az SMS-e szerint ön felelős érte.
Igen. Visszakanyarodva a Rumbachhoz, igen, tényleg nem egy megszokott felállás, hogy 2 darab kile van egy helyen, de a szükségszerűség egyébként pedig a logika is így hozta, hogy ennek így kell történnie. A Bét Jehuda közössége az egyik közösség, Vadász Magda vezetésével, és a másik közösség pedig a Rumbach templom körzetnek a közössége. És köszönjük szépen, jól megvagyunk együtt, teljesen jól ki tudjuk egymást egészíteni. Kell látni, hogy a Rumbach közösség alapvetően az ifjúsági közösség, és itt az is a cél, hogy az ehhez kapcsolódó kidus az egy ifjúsági kidus maradjon, de azért abban is gondolkozunk, hogy itt az ifjúsági kidus kapcsán, illetve az ifjúsági közösség kapcsán mindig lesznek lélekben örökké fiatalok, de azért az idő folyásával lesz itt egy olyan közösségi rész is, aki már nem ehhez a szigorúan vett ifjúsági közösséghez tartozik, és így azt gondolom, hogy a folytonosság megvan.
Minden esetre a zsidó tradícióban már láttunk ilyet, és ez, ha a tradícióban jól működött, hát ez egy, és most a kritikus szól belőlem, ez egy kicsit vegyített, de határozottan szórakoztató, a kidus már, mint amit fogyasztanak, az abszolút brajeri pontok szerint a jól fogyasztható kategóriába, nem egy szállodai, hanem egy templomi áldás. Azért eszünk, mert az egy jó cselekmény, és áldást lehet mondani rá, tehát a célnak abszolút megfelel.
Azt gondolom, hogy a közösség alapját az étkezés az mindig is meghatározta.
De ez így van mindenféle vallásoknál is. És hogyha a meghívón ott van, hogy utána kidustad XYZ-t, mert még a fogalmat is átvették az egyházaknál, így állnak a nagy testvérek általában, de jó az. Milyen tervei vannak?
Alapvetően elindult egy átadás-átvételi folyamat. Dr. Kunos Pétertől elkezdtem átvenni a folyamatban lévő ügyeket, illetve azokat az ügyeket, amik éppen nem folyamatban vannak, de azért...
Akit lehet szeretni, és aki híres a szakmájában is, mint közgazdász, és amiért valaha kifogások voltak ellene, az ma egyetemi tantárgy.
Van egy mondás, hogy a jövőnél csak a múlt tartogat nagyobb meglepetéseket, és azt gondolom, hogy ez ebben az esetben is így van. Úgyhogy elindult egy átadás átvétel a Péterrel, aminek a kifutása az az október 1-i teljes átadás átvétel, ez a cél. Ez egy 4 hónapos periódus, amiben tényleg miután nagyon szegmentált az egyház, illetve a maga a szervezetünk, nem gondolom, hogy így nagyon rövid átadás átvétellel ezt egészséges lenne végigcsinálni. Plusz azt gondolom érdemes azt a hagyományt letenni a Síp utcába, hogy az előd, akit követ valaki, az nem feltétlenül csak jót vagy csak rosszat tett a közösség számára. Aki vezet, aki irányít, aki tesz, az biztos követel hibát.
Több mint 600 parancsolatban erre megtaláljuk a megfelelő ítéletet, utasítást, meg a felmentést is. Ez lehet rosszat mondani majd ugye az ünnepek előtt, amikor úgyis bocsánatot kell kérni a lassanáráért. Higgy el, hogy mindenre megvan, de itt egy olyan emberről van szó, aki biztos több mint 4 hónapot fog segíteni önnek, hisz a zsidó emberek, ha valamit fölépítettek, egy szentét, akkor szeretnek visszajárni és megkérdezni, hogy van-e még.
Itt a mazsisz oldaláról én egyértelműen látom ezt a fajta elköteleződést, hogy a Péter egy hosszabb távon itt maradjon tanácsadóként, mondjuk mint elnöki főtanácsadó. Ez a 4 hónap átadás átvétel arra teljesen elegendő lesz, hogy azokat az alap vagy az alapon túli információkat, amelyeket az összes szervezeti egység képvisel ma, azokat megfelelően átadjuk és átvegyük egymástól. Az érdekessége a történetnek, hogy miután azért én nem ismeretlenül kerültem itt a szervezeten belül erre a pozícióra, rövid idő elteltével a megkeresések, az e-mailes forgalom az én irányomban szinte 100%-ig átterelődött, úgyhogy a napi ügyek tekintetében azt gondolom, hogy most már kevésbé a Péter érintett, független attól, hogy természetesen nyitott arra, hogy azokba is tanácsot adjon. De pont tegnap volt BZ előjáróságülés, és ott is jól nyomon követhető volt, hogy alapvetően, ami már napi szintű dolog, az főleg már hozzám az új főigazgatóhoz kapcsolódik, de ez nem jelenti azt, hogy a végén járnánk ennek a...
Azért segítsünk hallgatóinknak abban, hogy egy percben mondjuk el, hogy akkor most a mazsisz felépítése, van ugye Grossz doktor úr, professzor úr,
ő az elnöke a mazsisznak, a BZH-nál ugyanezt a pozíciót Mester Tamás tölti be. Ők a stratégiai irányításért felelősek mind a két oldalon, és a főigazgatónak a szerepe, hogy operatív vezetőként a szervezeti egységeknek a napi szintű munkáját, illetve a stratégiai döntéseknek az előkészítését fogja össze, és vigye az elnökök elé, és velük vitassa meg.
Sebecsalom. Dr. Hegyi Henrik Kisvárdáról. Ha valaki azt mondja, Kisvárda az első és a második világháború között zsibongó zsidó élet volt ott. Mit találunk ma Kisvárdán, egyházi fenntartású kórházon kívül?
Kisvárda egy fejlődő és zsibongó város jelenleg is. Sajnos a zsidó közösség az most már ilyen értelemben nem létezik, csak a zsinagóga, ami felújított zsinagógaként maradt meg Kisvárdán emlékeiben. A város maga egy nagyon színes, sokrétű város, amelyben az egyik nagyon fontos tényező, az pedig a Szent Damián görögkatolikus kórház, mint a görögkatolikus egyház fenntartásában lévő egészségügyi intézmény.
A görögkatolikus egyház Magyarországon szépen virágzik, de megteheti-e azt gazdaságilag, hogy egy ilyen nagy kórházat fönntartson?
Magának a kórháznak a működési forrásait, azt ugyanúgy, mint Magyarországon bármelyik intézménynek, egészségügyi intézménynek, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár biztosítja, tehát mi ugyanúgy érvényes működési engedéllyel rendelkezünk, ugyanúgy érvényes szerződéssel rendelkezünk, finanszírozási szerződéssel, és ez nem egyházi feladat, hogy a napi működéshez a fenntartási működési pénzeket ezt hozzátegye, ami elvégzünk munkát, a beteg egy gyógyítását, azután mi megkapjuk a rendes finanszírozási összegünket.
A kórház dolgozói között hány egyházi szemét találunk, mert például a Szent Ferenc kórházba megtaláljuk az apácákat.
Kórházunkban ilyen értemben nem teszünk különbséget, hogy kinek milyen a felekezete, viszont a görögkatolikus egyház részéről, de más felekezetek részéről és római katolikusok vagy reformátusok részéről ott vannak azok a képviselők a kórházunkban, akik a napi gyógyító munkát segítik, illetve a betegek és a dolgozóink is fordulatnak hozzájuk, tehát bármikor, ami olyan kérdés, kérdésük van, vagy olyan lelki segítséget kérnek, akkor ők bent szorosan együttműködve a kórházzal megfelelő körülmények között tudják fogadni a beteget, vagy a beteg ágya mellett is tudnak segítséget nyújtani. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert igénylik is a betegeink. Gyakran vagyunk olyan élethelyzetben, vagy egészségi állapotban, amikor azt mondjuk, hogy a Jóisten szavát azt valakin keresztül kell esetleg, hogy meghalljuk, és ezt a közvetítést, ezt a kórházigazgató lelkészünk is megteti, de ugyanúgy a reformátusok részéről is, vagy a római katolikusok részéről is ezt a segítséget tudjuk, és adjuk is a betegeink részére.
Ön szakmáját illető közgazdász, ön a kórházigazgató, főigazgatója tulajdonképpen?
Igen, én 93. szeptember 6-án álltam be az egészségbiztosítóhoz, és szeptember 1-ével indult ez a feladat, úgyhogy nagyon friss, még tudatlan fiatal emberként tanultam meg ezt a dolgot, és gyakorlatilag ott 11 évet töltöttem el, ilyen nagyon alacsonyról menve felfele, és utána pedig egy nagy megyei kórháznak voltam a gazdasági igazgatója, aztán a későbbiekben kórházak működését segítettem, és 10 éve vezetem a Szent Damján Görög Katolikus Kórházat Kisvárdán, amiből már 2021 egy július 1-e óta pedig egyházi fenntartás alatt vagyunk. Ezt megelőző első 5 évben pedig az állam volt a fenntartónk, az Okfőn keresztül. Kisvárda ugye a keleti ország részben gyakorlatilag a határtól 20 kilométerre fekszik. Ez egy picit abból a szempontból, hogy szakembert találjunk, orvosokat nehézséget okoz. Abból a szempontból viszont ez nagy előnyt jelent számunkra, hogy Ukrajna, Szlovákia és déli irányban pedig Románia irányába hogyan tudunk társkórházakat találni, akikkel együtt dolgozunk most már gyakorlatilag 10 éve, és a határon átnyúló projektjeinkben hogyan tudjuk őket bevonzani, és együttesen megcsinálni olyan fejlesztéseket, amire egyébként lehet, hogy nem lenne forrás, vagy nem lenne lehetőség. Ami nagyon fontos dolog az életünkben, az a fajta együtt gondolkodás, hogyha tudjuk, hogy az Ung-megyei kórházban milyen problémák vannak a határnak a másik oldalán, ők is körülbelül 30 kilométerre fekszenek határtól, akkor már találunk olyan közös kapcsolódási pontokat, amit nekem is meg kell oldanom, nekik is meg kell oldani, és hogyha ezt közösen tesszük, akkor már tudunk előrelépni. Ami nekünk nagyobb büszkeségünk volt a pár évvel ezelőtt befejeződött olyan mammográfiás szűrési projektünk, ahol 4 országnak 4 kórháza vásárolt mammográfiás készülékeket, daganatos betegségek szűrésében vettünk részt, és szerintem ezzel egy nagyon nagy dolgot tettünk a térségünknek a fejlődéséért, mert ez nagyon nehezen volt elérhető. Egyházi kórházként azt vallottuk, hogy szakemberünk úgy lesz, hogyha nagyon sokat megyünk utánuk, és nagyon sokat teszünk azért, hogy akár szakdolgozó ápolói területen is találjuk meg azokat, akik elhivatottak is valamilyen fajta elköteleződést éreznek az egészségügy iránt. És hogyha ők beállnak akár, mint segédápoló is hozzánk, tegyük meg azt a lehetőséget számunkra, hogy valamilyen képzést ott biztosítunk, ez vagy a környezetünkben működő ápolási területet oktató intézményekkel együtt történik, vagy a saját kórházunkon belül felnőtt ápolók vagy gyermek és csecsemő ápolók képzését indítottuk, és így tudtuk biztosítani a szakdolgozói megfelelőségünket. Orvosok esetében ez egy picit problémásabb, nagyon törekszünk arra, hogy azok a fiatalok, akik a környékről már indulnak, és akár például a Besenyei gimnáziumban végeznek, és orvosi egyetemre mennek, őket már a gimnázium alatt is bent fogadjuk a kórházban, végigvisszük őket minden egyes részén a kórháznak, és lehet, hogy van egy olyan pont, ahol megtetszik nekik ez a hivatás, és lehet, hogy majd amikor már a gyakorlatukra is visszajönnek hozzánk, utána meg pedig minket választanak, és akkor ehhez teszünk hozzá akár plusz pénzeket, vagy hamarabb bevonzunk
őket. Persze, ez nagy hit is kell. Hány ágyas a kórháza?
600 ágyunk van, ebből 200 ágyunk a krónikus és a rehabilitációs részt fedi le, most nagy számokat mondok, és egy 400 ágyal pedig az aktív ellátást biztosítjuk. Fontos mutatószám, azt gondolom, hogy egy 600 ágyal normálisan működtethető egy kórház, ami lényeges.
Főleg, hogyha vannak szakdolgozók és orvosok.
Így van, és mi egy telephelyen vagyunk, tehát nincs az a problémánk, hogy több telephelyek között kellene a betegeket szállítani. Ezt is megoldottuk, a tüdőgondozónk volt korábban kint a város közepén, azt már vissza tudtuk hozni a kórházban belül, nincsenek ilyen plusz szállítási feladataink.
Mondta, hogy van szülészetük, sőt, ügyeletet is ellátnak. Hány gyermeket hagynak ott, felejtenek ott a kórházban?
Ez a szám most már jelentősen csökkent. Az elmúlt évnek az évvégén, illetve ez év elején egy nagyon magas számról beszélhetünk. Gyakorlatilag volt úgy, hogy az újszülött részünkön 12 csecsemünk volt, és a gyerekosztályon is már, akik 3 és 6 hónaposok, 9 hónaposok voltak ott, megint 12 csecsemő is is volt benne nálunk. A csecsemőknek a sorsa úgy rendeződött, vagy oldódott meg, hogy Miskolcon kialakítottak egy olyan csecsemő otthont, ahova ezeket a fiatal csecsemőket, gyermekeket átszállították, és akkor ott tudták ellátni. Jelen pillanatban 6 olyan kisbabánk van, aki ott maradt a kórházban, és úgy tudtuk megoldani az ő ellátásokat, hogy a újszülött részlegen, ahol még nagyon piciként tudjuk gondozni őket, van egy bizonyos férőhely, de amikor már nőttek és még mindig nem vitték el a szülők, vagy nem lehetett örökbe fogadni őket, akkor pedig a gyerekosztályon kialakítottunk egy olyan 3 részes kórtermet, ahol csak ők vannak, és erre egy külön ápolói személyzetet tudtunk rárakni. És ami nagyon fontos, és szerintem lehet, hogy az egyházi kórházi mi voltunkat ez is segíti, hogy a dolgozóink például a délutáni órákban átmentek, kicsit kézbe vették ezeket a babákat, hogy ez a fizikai kontaktus érintés meglegyen, ami az első hónapokban rettenetesen fontos. Csináltunk egy olyan játszószobát egy közeli épületbe, ahova átvitték ezeket a babákat, és akkor kicsit játszottak velük, mert már nagyon nyitott szemmel felálltak, beszélgettek, integettek egymásnak, már beszélgetést idézőjelben mondom. És ez a dolgozóinknak is nagyon jó. Azon túl, hogy a napi rutinban bármelyik területen is dolgozott valaki, beleérkezik egy olyan történet, ahol kézbefoghatok egy olyan jövőt, egy gyermeket, akit meg kell érintenem, és akire vigyáznom kell, és akiben ott van az a felelősség, hogy ezt a gyermeket mi felügyelhetjük még az életének ebben a szakaszában, és ez egy nagyon nagy felelősség, amit rátesz az emberre, mint kórház vezetőre, kórházban dolgozókra, hogy ennek a babának abban a pár hónapban, amíg nálunk van, adjunk egy olyan életet, amit a családja nem tud megadni. Azt látjuk, hogy nagyon sok szülő egyébként érdeklődik a babája iránt, és szeretné is hazavinni, és hogyha azok a körülmények, amik jelenleg negatívként befolyásolják ezt, hogyha javulnak, akkor ők jönnek és el is viszik a babájukat, és ezek a legjobb kimenetek, mert hogy hát a babának otthon van a helye.
Műsorunk véget ért. A mai adás munkatársai voltak Németh László, a hangmérnök, a gyártásvezető Gémesi Erika, nevükben is a főszerkesztő Androny Kolos nevében is, búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Brauer Péter. Műsorunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. Észrevételeiket, építő jellegű véleményüket a brauerpress@brauerpress.com elektronikus levélcímre küldhetik. De akinek könnyebb telefonálni, az már is tárcsázhatja a 0630 999 48 63-as számot, ott várom hívásaikat a sabat az ünnep beálltáig, amely érkezik Budapesten 20 óra 23 perckor, és majd másnap este 21 óra 40 perckor búcsúzik. Legközelebb a hónap vége felé, július 24-én jelentkezünk új műsorral. Köszönjük, hogy minket választottak. Jó szombatot, Shabbat Shalom, Ule Istamea.
Halljad Izrael címmel a zsidó felekezet fél óráját hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Az Eszterházi Hofkapelle szólistáinak hangversenyét közvetítjük felvételről, közreműködik Somlai Petra fortepianón. József Vengráf Bali-Hongroáz, majd József Haydn G-dur cigány zongora triója hangzik föl. József Bengráf Bali Ongroász című műve után József Haydn G-dur cigány zongora trióját adták elő az Esterházy Hofkapelle szólistái. Most három rövid darab következik, Rózsavölgyi Márk Hámol Verbunk, Bihari János magyar tánc és József Bengráf igen frissen. Elhangzott Rózsa Völgyi Márk, Hámol Verbung, Bihar János magyar tánc és József Ben Gráf Igen frissen című műve. Az Eszterházi Hofkapelle szólistáinak hangversenyét közvetítjük. A felvétel a Fertődi Eszterházi kastély Haydn termében 2016-ban készült. Johann Nepomuk Hummel F-dur triójából a harmadik Rondo alla Turca tétel csendül föl.